Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hálaadó zarándoklatot tartanak a krakói Isten Irgalmasság Bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából. Ma délelőtt az ünnepi szentmisét Erdő Péter mutatta be. A bíboros esztergom budapestiesek szólt arról, gondolkodjunk el azon, mit is jelent nekünk, hogy a boldogságos Szűz Mária hazánk pártfogója. Személyes életre szóló vallási meggyőződés a mi katolicizmusunk, jelentette ki. A szentmisén a bíborossal koncelebrált, mások mellett Ternyák Csaba egriesek is. A költségvetés szeptember végén 234 milliárd 200 millió forint többlettel zárt, ami minden idők második legkedvezőbb szeptember havi mutatója, közölt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének szeptember végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Azt írták, bár a kedvezőtlen külső világgazdasági folyamatok még éreztetik a hatásukat, a kormány sikeresen stabilizálta az államháztartás egyensúlyát. Az idei évben meghozott intézkedésekkel a kormány több mint 1000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. A kis- és középvállalkozások innovációját támogató program indul 181 milliárd forint keretösszeggel a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszban, mondta Bódis László a TV2 műsorában. Az innovációért felelős helyettes államtitkár ismertette, ez idén és jövőre lesz pályázható. Túlszárnyalta a stratégiai előrejelzéseket a napelemes kapacitás idehaza. A következő évtized elejére számoltak 6000 megawattnyi kiépüléssel, az átviteli rendszerirányító Mavir frissített adatgyűjtése szerint már idén október elejére ennél 5 évvel több 7218 megawatt beépített teljesítménnyel bírtak a hazánkban működő naperőművek. A kedvező adatról az Energiaügyi Minisztérium számolt be a Facebook oldalán. Szigorú károsanyag kibocsátási határértékeket vezet be a kormány, közölt a környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. A rákkeltő, génkárosító, magzatkárosító anyagokat és bizonyos nehézfémeket, a nikkelt, a kobaltot és a mangánt érinti a korlátozás, ismertette Rajsz Anikó. A mangán esetében 5-ére, míg a nikkel és a kobalt esetében a felére csökkentették a határértéket. A már Magyarországon működő üzemek számára felkészülési időt biztosított a kormány 2028. januárjáig, de a szombaton életbe lépett szigorúbb kibocsátási szabályokat az új beruházóknak már be kell tartaniuk. A Demokratikus Koalíció gyűjtést indít a kórházban hagyott újszülöttek javára. G. Németh Erzsébet, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet, jelenleg 250-300 olyan kisbaba él az egészségügyi intézményekben, akiket különböző okok miatt otthagytak a szüleik. Idén is védte a jégkároktól a mezőgazdasági, lakossági, közületi értékeket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett országos jégkármérséklőrendszer, tudatták az Agrárminisztériummal közös közleményükben. Az április 15-e és szeptember 30-a közötti védekezési szezonban 93 napon összesen közel 188 ezer üzemórára kellett bekapcsolni a generátorokat, így azok a tavalyinál 6%-kal hosszabb ideig üzemeltek. Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal a Magyar Energiaital Szövetséggel szemben. Valószínűsíthetően megalapozatlan állításokat tett közzé, ugyanis azzal kapcsolatban, hogy egészségesnek állítja be ezeket a termékeket a népszerűsítő kampányai keretében. Kiterjesztették a Libanon délnyugati részén fekvő falvakra a korlátozott szárazföldi hadműveletet a 4. hadosztály térségbe vezénylésével, közölt az izraeli hadsereg. Előzőleg hétfőn újabb nyugat-galileai településeket nyilvánítottak Izraelben zárt katonai területté. Lettország méretű erdőség tűnt el a földszínéről 2023-ban a világszerte folyó erdőpusztítás miatt, figyelmeztetnek jelentésükben kutatószervezetek és civil társadalmi csoportok. Az erdő globális állapotáról alapos kutatások és szakértői értékelések alapján évente készülő helyzetértékelő jelentés rámutatott, a globális erdőirtás 45%-kal haladta meg azt a szintet, amely a nemzetközi célok eléréséhez szükséges lenne, így a világ messze le van maradva attól a vállalástól, hogy 2030-ra megfeleződjék az erdőirtás mértéke. Különösen szomorú ez az adat annak tükrében, hogy tavaly a 2022-es legmagasabb szintet is túlszárnyalva újabb rekordot döntött a szén-dioxid kibocsátás, amelyért az emberiség a felelős. Végül az időjárásról, holnap nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadék zóna vonul át, összességében sok helyen valószínű eső, zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-11, napközben 20-21 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők, az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Az idén szeptember 27-én és 28-án rendezték meg immár a második alkalommal a falkanapokat, ezúttal a Bükkhegységben fekvő Répás után. A természetismereti fesztivál célja az volt, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a hazánkba visszatért nagy ragadozókat, és segítse a velük való együttélést. Ezokból ismeretterjesztő előadásokkal, túrákkal, filmvetítésekkel, fotókiállítással és játékos foglalkozásokkal várták a kilátogatókat. Az előadók között volt Dezső László természetfotós is. Most a vele készült beszélgetést hallják.
Én gyakorlatilag azt mondhatom, hogy beleszülettem a medvék környezetébe, és ki is használtam ezt az adottságot, ezt a különleges ajándékot, hogy akkor már gyerekkoromtól kerestem a medvékkel való társaságot.
De a medve nem játék, nem gyerekjáték.
A medve valóban nem játék, és főleg azt mondhatom el ennyi idő után, hogy nem játékszer a medve, mint ahogy nagyon sokan képzelik, és a medvéknek a jogaival, a medvéknek az életével játszanak. Sajnos ez történik ma Erdélyben, hogy mivel igazából nem ismerik, nem ismerős széles körben a medvének az élete, élettere, tevékenysége, akkor sajnos nagyon sokan félnek tőle, és ugye egy alapvető emberi tulajdonság, hogy amitől fél, attól próbál megszabadulni. Sajnos ilyen helyzetbe került a medve is ma már.
De talán volt igazság alapja azoknak a híreknek, és nem csak híreszteléseknek, hogy medvetámadás Erdélyben azért történik, nem csak történt.
Megcáfolom, medve soha nem támad. Soha semmilyen körülmények között a medve nem támad. Valóban számtalan medvés baleset van, de ezeknek az előzményei nem ismeretesek. Sajnos ezeknek az eseményeknek ritkán van szemtanúja, és kihasználja az ember azt, hogy a medve nem tud beszélni, nem tud ügyvédet fogadni, és nem tudja elmondani az ő szemszögéből, hogy mi történt ebben a baleset pillanatában. Legtöbbször az van, hogy mi behatolunk a medvének az életterébe, megpróbáljuk kizsákmányolni őt, nem egy esetben megpróbáljuk a botjait elvenni.
Medve táncoltatok, vagy ki veszi el?
Nincs ma már medve táncoltatás, mert azt már nagyon-nagyon régen betiltották még Romániában is, de az állattal való kereskedelem, az egzotikus állatokkal való kereskedelem, a különleges állatokkal való kereskedelem azért be kell látni, hogy virágkorát éri az egész világon. Nincs más helyzetben a medve sem. Úgyhogy nem egy esetben a befogók már jól tudják, hogy mi annak a kisbocsnak az esetleges útja, hová kell kerülnie neki. Nem egy ilyen eset végződött tragikusan, hogy azt, aki megpróbálta közelíteni a bocsos medvét a barlangjában, az sajnos az életét ott hagyta.
Te több száz napot, éjszakát töltöttél kint a medvék között. Egy medve, mondhatjuk, hogy a barátod lett?
Akár így is mondhatjuk. Megkereste az én társaságomat, és 9 teljes évig követett engem az erdőben. Én ki is használtam ezt a barátságot, megismertem a medvék életét, szokásait, ezáltal életterét. És mondjam azt, hogy még közelebb kerültem, akár úgy is mondhatom, hogy lelkileg is a medvék lelkéhez.
Van egy kép, amin egészen közel vagy ehhez a medvéhez?
Igen.
Itt egy fotókerításon mutatod be a medvék és a köztet lévő kapcsolatot. Ez a medve lett a lekvár?
Ő a lekvár medve, igen, aki 2,5 éves korában hozzám szegődött.
De bocs, hogy? Volt nálad egy csupor méz?
Nem, nem volt nálam csupor méz. Ez, én azt mondom, egy véletlennek volt. Ez köszönhető, amikor én egy hatalmas jegenyefenyő gyökerén üldögéltem, és egyszerűen hozzám jött a medve. Időm sem volt fölfogni, hogy mi történik, de azt láttam, hogy szándéka nincs bántani engem, és akkor csak azt bántam, hogy nem volt éppen nálam fényképezőgép, ezért az erdő között kiosontam az autó, míg elvettem a fényképezőgépemet, és visszamentem arra a helyre, ahol volt az úgymond kismedve, és láttam, hogy akkor sem zavarom a jelenlétemmel, és attól a pillanattól kezdve egyre több időt töltöttem vele, míg úgymond szoros barátság kötődött.
Kiszálltál a kocsiból, 2 héttel később szóltál, hogy lekvár, és jött oda?
És ez valóban így van. Jött hozzám, igen.
És üldőmedve volt ez még akkor, ugye, amikor összebarátkoztatok?
Hát egy kis medve, tehát 2,5 éves, annyi előzménye van, hogy azon a tisztáson verte el, hogy jó másfél hónappal az anyamedve őt. Tehát akkor választotta le, hiszen párzási idény előtt volt.
És ez kanmedve vagy nőstény?
Ez kanmedve.
Ez különösen is. Most már nem merem kimondani, hogy veszélyes, de annak tűnik.
A medve soha nem veszélyes, a helyzet veszélyes. És a helyzeteket általában az ember kreálja. Mi hatolunk be az ő életterében, mi próbáljuk leigázni őt, akár csak a természetet, nyakig gázolunk bele, és nem veszük észre, hogy ezáltal magunkat pusztítjuk. Valahogy így van a medvével is. Hagynánk neki életteret, hagynánk neki élelmet, nyugalmat, csendet, vizet, akkor nem volna ennyi konfliktus. De gondoljuk csak meg, hogy az ember életét ma már szinte az érdekek vezérlik. Ilyen nincs a medvénél.
Látod a 9 év alatt, hogy nőtt föl, hogy lett esetleg családapa?
Természetesen több alkalommal voltam szemtanúja párzási jeleneteknek, hiszen évenként, ciklusonként nagyon sok időt töltöttünk együtt, és főleg ugye az állatvilágban egyik legizgalmasabb és legérdekesebb periódus a párzási időszak. Ebben is szerencsésnek mondhatom magam, hogy számtalan esetben, még amikor kis üldőmedve volt is, amikor gyakorlatilag nem jutott ő párzási lehetőséghez, de végig asszisztálhattam ezeket a jeleneteket. Aztán, amikor domináns himmé vált, akkor láttam, hogyan viselkedik egy domináns himmedve.
Bunyozott?
Valóban igen, igen. Tehát viadalok vannak ott is.
Mi vetett véget a kapcsolatnak?
Sajnos egyik napról a másikra úgymond eltűnt lába lett, amire nincs észszerű magyarázatom, és talán még reménykedem, hogy én még találkozom vele.
Itt azért Magyarországon ahhoz szoktunk idézőjelben csak a hírek miatt, hogy a medvék kóborolnak. És mondják, hogy egy éjszaka, vagy egy nap alatt mennyi kilométert tudhatnak maguk mögött. Hogyha 9 évig tudtad vele tartani a kapcsolatot, akkor ez egy helyben lakó medve volt?
Nem. Voltak olyan periódusok, amikor ez a medve is elment 2, 3, 4, 5, 6 hónapra. 6 hónap volt a leghosszabb idő, amíg én nem láttam. És akkor csak úgy egyszerűen bekopogtatott és jött, és ismét megjelent azon a földrajzi területen. Tehát én ehhez már hozzá voltam szokva, és már szinte tudtam, hogy melyek azok az időszakok, amikor a medvék elmennek más területekre táplálékszerzési céllal. Tehát a medvék nagyon pontosan tudják, hogy mikor, hol, milyen mennyiségben jutnak táplálékhoz. És ezt kihasználják.
Láttad őt vadászni is, vagy gyűjtögetni?
Gyűjtögetni, igen, minden medve gyűjtöget, de volt egy alkalom, amikor láttam, hogy egy vadmalacot valóban megfogott, de nem vadászott rá, nem volt szándéka ezt a vadmalacot megfogni, hanem egyszerűen csak egy hirtelen visítással fölidegesítette őt a vadmalac, és akkor megfogta.
Igaz az, hogy több száz vagy több ezer medve kilövését határozták el Romániában?
Valóban egy új kilövési kótát határoztak meg a medvékre, hogy ez évtől ismét lehet a medvékre vadászni. Sajnos ez nem fogja megoldani, és nem fogja csökkenteni a medvés konfliktusok számát sem, a medvés balesetek számát sem. Leginkább ez inkább hozzá fog járni még egy lépés a medvék majdani eltűnéséhez.
Ez valós jövő lehet?
Ebben az ütemben, és ezekkel a ma használatos módszerekkel sajnos valós.
Mondhatjuk, hogy ott él nálatok a Kárpátokban az egész európai állomány talán zöme.
Igen, valóban így van, de ennek az állatfajnak közel sem ismeretes az élete, és nagyon kevés kutatás is történik ebben az irányban, hogy alaposan megismerjük a múltjukat is, jelenüket is, és ezek szerint lehetne esetleg a jövőjükkel is foglalkozni.
Legváról egy filmet is forgattál, 30 percbe sűrítetted a vele töltött 9 évet.
Nem én voltam azt, nem. Akkor a Legvárral való kapcsolatom gyakorlatilag alig volt 4 éves, amikor ez a film készült, tehát ez egy viszonylag egy régen készült film, de magának az üzenetének és a témájának folyamatosan aktualitása van, és azért került ide ez a Legvár című film is. És a filmet az pedig egy filmes dokumentarista készítette, tehát nem én. Én csak úgymond ilyen másodlagos szereplője vagyok a filmnek.
Mi lenne az üzenete? Mi az, ami át kell, hogy jöjjön?
A bizalom. Ha egy szóban kellene megfogalmazni. Az ember kellene bízzon saját magában, kellene bízzon az állatvilágban. És akkor kölcsönösen ugyanezt visszakapja az állatvilágtól is. Hogyha folyton nem írtjuk őt, az állatvilág nem zaklatjuk, nem háborgatjuk, akkor ennek megvan a gyümölcse. Ezt fogjuk visszakapni mi.
Az elmúlt percekben a medvékről és Legvárról, a kanmedvéről Dezső László természetfotóst hallották. Most irodalmi részlet következik. Vojnich András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 53. része hangzik el. Felolvassa Szívós Győző.
Szép-e a zairei erdő? Kérdi az író. Kétség kívül szép, ha nincs ajnövényzete, mint például északon, a szudáni határnál, ahol az óriási fák olyanok, mint valami természeti katedrális oszlopai. Csupaszon és sudáron sorakoznak a mezítelen földön. De az az erdő, amelyen most haladunk át, nem mondható igazán szépnek még akkor se, ha természetesen lenyűgöző. Hatalmas pókhálóhoz hasonlít, amely az égből hullott a nagy és kis fákra, s teljesen beburkolta, lebéklyózta őket. Vagy vitorlás hajóflottára emlékeztet, amely mindenestül a tengerfenekére süllyedt, de árbócai még ott vannak a vitorlák, vagy mondjuk, ám a hasonlatokkal nem sokra megyünk. A természetet néha semmivel sem lehet összehasonlítani. Minden esetre az óriási pókháló nem az égből hullott, hanem a földből nőtt ki, hogy rátámadjon a fákra. Ez is egy vélemény. Szerintem az őserdő szép, sőt, csodálatos. No persze, nem akkor, ha a jól megépített úton kocsival robogunk, akkor előbb-utóbb unalmasnak tűnik a folytonosan zöld csarnok, amelyben az utak zöld alagútjai vezetnek, s ahol nincs kilátás, rálátás, változatosság. S ha éppen nyakig sárban ássuk a terepjárót, akkor sem biztos, hogy lelkesedünk. Ha csendben sétálunk az őserdőben, leülünk egy fatönkre, lehetőleg ne olyanra, amelyben mérges kígyó, óriás pók vagy arasznyi százlábú rejtőzik, mert az megzavarja az embert a nyugodt elmélkedésben. De ha leülünk és körülnézünk, Látjuk, sőt érezzük, hogy micsoda gazdagság, az élet milyen pazarló bősége vesz körül. Egy természetes európai erdőben csak néhány fafaj van, amelyek közül egy vagy kettő-három alkotja az állomány zömét. Közép-Afrikában a fafajok száma 4 és 500 között mozog, s ha körülnézünk, rájövünk, hogy köröttünk minden egyes fa más. Ha nem is olyan fajgazdag ez az őserdő, mint a malajziai, ahol egyetlen hektáron 400 különféle fa fordul elő, de azért majdnem olyan változatos. Ahol még nem vágták ki az erdő legfelső emeletét, ott állnak az őserdő óriásai. Köztük a 60 méterre megnövő Antandrophagma cylindrica. Ezek olyan magasak, hogy lombkoronájuk valóságos erdőt alkot az erdő felett. Ezek a fák élvezik a napfényt. Minden más, ami alattuk nő, csak részét, kis részét kapja meg az éltető sugaraknak. A gyep szintig a napfény 1%-a jut el, s délután 3-tól ez is lecsökken 0,05%-ra. Aki fotózni akar az őserdőben, ilyen fényviszonyokra készüljön fel. A talajon szanaszét futnak a lég- és támasztó gyökerek, sok közülük vastagabb, mint egy öreg tölgy törzse. Olyasmi, amit fűnek nevezhetnénk, nincs, hanem a kisebb-nagyobb látszárú bokrok, dísznövények, amelyeket Európában a kereskedések kirakataiban látunk, lepnek el mindent. A virágok csaknem kivétel nélkül kemények. Szirmuk bőrszerű, nem illatuk van, hanem erős, romlott húsra emlékeztető szaguk. Másképp nem is tudnának konkurálni az őserdő nehéz lehelletével, amely a korhadó fatörzsekből, a nedves mohaszőnyekből, a burjánzó és széteső szerves anyagokból árad. A dögszagú virágokra nagy, csíkos mintázatú legyek szállnak. Ők végzik el a beporzást. A talajszinten és a korhadó fatörzseken zsúrlók, páfrányok és korpafüvek, fent a magasban mindent átszövő liánok egyvelegében orchideák tenyésznek. Igaz, ezek nem annyira színpompásak, mint dél-kelet-ázsiai vagy dél-amerikai rokonaik. Egy-egy öregebb, korhadó fa olyan, mint egy karácsonyfa. Tele van dísszel, csak ezek a díszek elszívják az életerejét. Páfrányok, orchideák burjánzanak az ágak hónaljában. Zúzmók, mohák és gombák lepik el a kérgét, ahol a magasban elegendő szerves anyag gyűlt össze, még cserjék is megtelepednek. És az egészet behálózzák a kúszónövények, a liánok és az arankák trópusi megfelelői. Bár szemünk elé ritkán kerülnek, köröttünk milliónyi állatnyüzsög. Az őserdőben sokkal kevesebb nagytestű állat él, mint a szavannákon, és a madarak, ízeltlábúak, hüllők és kétéltűek javarésze is rejtőzködik. Azért, ha kis időt szánunk rá, egyre több jelét látjuk, hogy minden fának, ágnak, bokornak és korhadékupacnak lakói vannak. Ahol pedig utat vágtak az erdőbe, vagy csak egyszerűen kidőlt egy óriási fa, és így keletkezett egy tisztás, a napfényben bogarak, darazsak és nappali lepkék színpompás kavalkádja kering a virágok felett. A trópusi őserdőkben él a legtöbb állatfaj, messze több, mint bárhol másutt. Igazán az éjszakai lámpázások mutatták meg, mit rejtenek a trópusi sűrűségek. Amint leszállt a szürkület, egymás után jelentek meg a nagytermetű és színpompás rovarok. Legkorábban repülnek a nagytestű, erőteljes szenderek. Ezek a repülő akrobaták. Olyanok, mint valami apró vadászgép, és úgy is repülnek. Az éjszaka derekán rajzanak a nagy éjjeli pávaszemek. Szárnyuk, mint két férfi tenyér. A szárnyak közepén feltűnő szemfolt rikít, innét a lepke család neve. Mint jókora denevérek csapongtak a vörös, sárga és barna lepkék, majd a fénytől megbabonázva a földre csapódtak. Éjfél után járják táncukat a lámpa körül a medve lepkék. Nevüket nem a kifejlett állat az imágó után kapták, mert ilyen medve nincs. A medve lepkék pirosak és sárgák, pettyesek és csíkosak. A hernyóik, a magyar népnyelv papmacskái, sötét barna és dús szőrzete viszont valóban a medvére emlékeztető. Majdnem minden este menetrendszerűen megérkezett 20 óriás bogár. A fényes, sötétbarna állat nagyobb, mint a szarvasbogár. A nőstényeknek csak pár milliméternyi szarvkezdeménye van, a hím hatalmas agancsa egészen más, mint a szarvasbogáré. Nem két oldalt, hanem alul és felül erednek az ágak, és a felső jóval nagyobb, mint az alsó. A harmadik éjszaka fogtam meg a kongói őserdők rovarvilágának a jelképét. Azt az állatot, amely a bogarak közt ugyanaz, mint a szavannák gerincesei között az oroszlán. Én éppen óriás bogarakat üldöztem, amikor meghallottam Jancsi és Andris izgatott segélykiáltását. András, azonnal gyere, van itt valami siess! Majd megyek, fogjátok meg magatok, dehogy fogjuk, gyere ide! El nem tudtam képzelni, mi lehet az, amit társaim, akik eddig mindig segítettek a gyűjtésben, nem mernek megfogni. Oda rohantam, s a levelek között ott mászkált az afrikai őserdők bogár fejedelme, a Góliát bogár. Óriási tora csillogó sötétbarna. Fehér mintázata szinte világít. Szárnyfedői bársonyos vörös barnák, lábai rendkívül hosszúak. A jó ökölnyi bogár úgy repül, legalábbis olyan zajjal, mint egy kisebb fajta helikopter. A hangyák már első nap rájöttek, hogy ahol én gyűjtök, ott őket is gazdag zsákmány várja. Minden lámpagyújtás után pár perccel megérkeztek az előörsök, majd a többi, s hozzákezdtek gyilkos munkájukhoz. Elképesztő, hogy milyen szakavatottan ölnek. A rovarokat mindenek előtt mozgásképtelenné teszik. A nagytermetű sáskáknak a hátulsó részébe akaszkodnak, és addig ügyeskednek, amíg lerágják az ugrólábak ízesülését. A 6 cm-es fadarazsakat, mint ördögi lovasok ülik meg, és a szárnytöveket rágják át. Ezután már könnyű dolguk van. A mozgásképtelen zsákmányt ellepik és elciperik. Letelt a kiszabott időnk. Elindultunk visszafelé, Bukavu irányába. Nem sokára a gyapotfa és az ernyőfa állományai jelezték, hogy ez már nem az igazi, hogy már másodlagos rontott erdőben vagyunk. A folyó közelében egyre több kis faluszerű település, enklávé bukkant fel. A kunyhók között a döngölt föld tiszta, naponta felsöprik. A leges, legkisebb falvacska közepén is van egy piac. Fatörzsből készített oszlop, rajta asztallap, ezen árusítják az önellátó gazdálkodásuk csekkéke termékeit, ananászt, banánt, manióka kötegeket, jó néhány számunkra ismeretlen gyökeret és gumót, esetleg egy megsütött félkecskét, néha különleges csemege, füstölt majomfej is kapható. Nagyon sárosan, fáradtan, de elégedetten érkeztünk Bukavuba. A többiek még nem voltak ott, és mivel egy félreértés folytán a hotel főnöke az egész csapat részére főzött, vacsorára megszámlálhatatlan darab sült kecskét és szakajtónyi sült krumplit ettünk. Gondoltuk, az őserdei napok után legalább egy nyugodt éjszakát megérdemlünk, de ember tervez, és a bukavui nők végeznek. Róluk még nem sok szó esett. Csinosak, jó alakúak és nagyon rámenősek. Feltehető, hogy amelyiknek dolga volt már fehér férfival, előbbre léphet a ranglétrán. Csak hát az étsz, az ne lenne. Nem felejthettük, hogy olyan területen járunk, ahol a lakosság javarésze fertőzött. Vannak itt falvak, ahol a teljes lakosság kipusztult. Így aztán erősek maradtunk, de a szép lányok egész éjszaka dörömböltek a szobák ajtajain, hogy engedjen be, monsieur, csak egy kicsit engedjen be, csak le akarok feküdni, monsieur, csak álmos vagyok, monsieur. Befutottak a kereskedők is, élükön az aranycsempésszel, akivel még az őserdőben ismerkedtünk össze. Valamelyik aranybányából lopja az aranyat. Kérdezte, hogy érdekel-e az arany. Mondtuk, hogy persze, nagyon. Hogy lesz-e nagy üzlet? Lesz, nagyon nagy üzlet lesz. Meg is jelent délelőtt két elegáns férfi. Az egyikben alig ismertük fel azt a mesztelen, nyakig sáros madári esztőt, aki az őserdei matatun utazott. Társa volt a biztonsági ember. Bezártunk ajtót, ablakot, s nagy titokzatosan elővették a koszos újságpapírba göngyölt aranyport. Galács Andris meg nagyítót és geológus műszereket varázsolt elő, mire kissé elment a kedvük. Aztán megneveztek egy a világpiacinál jóval magasabb árat. Andris meg elmondta, hogy ilyen vacak, koszos és értéktelen aranyat még nem láttunk. Majd hazafelé bárhol veszünk annyi aranyat, amennyit akarunk, és ezzel be is rekesztettük a tárgyalásokat. Később kaptunk még ajánlatot gorilla kölyökre, de azt sem vettünk. Vettünk és főleg cseréltünk viszont gyönyörű szobrokat, maszkokat és malahit ékszereket.
elhangzott Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 53. része. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perces kezdettel megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének harmadik részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Az ige világossága. A meditációról beszélve vagy gondolkodva könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy megragadunk az elmélet szintjén. Mert a meditáció valóban rendkívül izgalmas és csodálatos titok, amelyről érdemes beszélni és gondolkodni. Szavaink és gondolataink azonban azzal a veszéllyel járnak, hogy nem jutunk tovább náluk, s nem teszünk mást, mint hogy tükörképet nézegetünk. Teljesen leköti a figyelmünket, amit a tükörben látunk, nem ébredünk tudatára, hogy a tükör mindent eltorzítva ad vissza, ezért pedig nem is fordulunk meg, és nem pillantjuk meg a valóságot. A nagy tanítók üzenetében, ilyen például John Mayne tanítása, megvan az erő arra, hogy megfordulásra késztessen minket, s így a tükörkép helyett a valódi dolgot lássuk meg. Ha látjuk a valóságot, akkor olyasmit is teszünk, ami valóságos. Ténylegesen meditálni kezdünk, valóban időt szánunk rá, minden reggel és minden este, mégpedig azért, hogy megláthassuk a valóságot. Mindenestől valósághű és teljesen gyakorlatias tanítást kaptunk John Mayne-től, ezt próbáljuk megosztani másokkal, és ezt próbáljuk életre váltani. Nem pusztán elméleti okfejtésekbe bocsátkozik, és nem bonyolult eszmefuttatásokkal szolgál, hanem tapasztalat, hitbeli tapasztalat áll a középpontjában. Először is azzal a tapasztalattal foglalkozik, amelyik mindenkinek osztályrésze, aki meditálni kezd. Másodszor arról beszél, hogy milyen tapasztalatban van részünk, miközben lassan megtanulunk meditálni. És csak harmadsorban foglalkozik azzal a tapasztalattal, amelybe belebocsátkozunk azzal a céllal, ahová eljutunk. Mivel ennyire belső összefüggés van a tanítás és a saját tapasztalatunk között, a tanítás pontosan visszatükrözi és irányítani is tudja tapasztalatainkat. Ilyen esetben beszélünk élő hagyományról. Mindannyian részévé válunk ennek a hagyománynak, amikor meditálni kezdünk. Mivel rendkívül hosszú időre nyúlik vissza, már azelőtt nagy mértékben azzá alakított minket, akik vagyunk, hogy elkezdtünk volna a mélyére hatolni. Ez a tanítás, ez a hagyomány maga az egyszerűség. Azt állítja, hogy a meditációhoz el kell csendesednünk, és el kell nyugodnunk, nem csak külsőleg, nem csak fizikailag, bár ezek nagyon fontos dimenziók, hanem belsőleg is csendesnek, belsőleg is nyugodtnak kell lennünk. Így módon a hagyomány lehetővé teszi, hogy megismerjük önmagunkkal való egységünket. A hagyomány lehetővé teszi, hogy megtaláljuk magunkat. Fizikai csendünk belső csendünket tükrözi. Meditálás közben azon kell lennünk, hogy lehetőleg egészen csendben üljünk, s hetek és hónapok múltán se hanyagoljuk el a csend és a nyugalom fegyelmezett megőrzését. Lehet, hogy nagyon egyszerűnek tűnik ez az egész, de mégiscsak ez az első lépés. És az első lépés mindig különlegesen fontos. Ezután elkezdjük mondani a mantrákat. A meditáció során nincs is semmi más dolgunk, semmi egyéb miatt nem kell aggodalmaskodnunk, nem kell törekednünk semmire. Felesleges terveket szövögetnünk és elemzésekbe bocsátkoznunk. Egyetlen dolgunk van, hogy kiválasztott szavunkat ismételgessük. Ahogy újra és újra kimondjuk kiválasztott szavunkat, egyre mélyebbre kerülünk a csendben, ahol azt tapasztaljuk, hogy azok lehetünk, akik vagyunk. És ami még csodálatosabb, engedhetjük, hogy Isten valóban Isten legyen bennünk. Bármilyen gondolatok, elképzelések és képek suhannak át a tudatunkon, csak szépen engedjük elsuhanni őket. Bármilyen nagyszerű felismerések születnek meg bennünk, engedjük csak el valamennyit. Bármilyen hétköznapi és szétszórtságot eredményező gondolatok ötlenek fel bennünk, egyszerűen csak engedjük el őket. Nem számít, mi jut eszünkbe, és mit képzelünk el magunk elé. Egyszerűen térjünk vissza kiválasztott szavunk ismétléséhez. Az ismétlés megtisztít. A mantra megtisztítja szívünket, megtisztítja tudatunkat, s a gyerekek tiszta egyszerűségének állapotába helyez minket, amely nélkül nem tudunk belépni Isten országába. A mantra maga az út. Amikor rálépünk az útra, kezdeti tapasztalatunk rendszerint nagyon különbözik attól, amelyhez végül eljutunk. Nem örömteli, békés és megnyugtató tapasztalatot élünk át. Eleinte valószínűleg inkább nyugtalan vágy és elégedetlenség üti fel a fejét bennünk. Mérhetetlenül elégedetlenek vagyunk, mert arra ösztökéltek és arra neveltek minket, hogy főként a jövőben éljünk, a jövőnkre vonatkozó terveket szüljünk, vagy éppen éljünk a múltban, amelyet állandóan bánnunk és elemeznünk kell. Nyugtalanságunk megfoszt minket az elégedettség egyetlen lehetőségétől, az élet teljességének egyetlen esélyétől. Nincs ugyanis más lehetőségünk, mint a jelen pillanat. Ha ezt elvétjük, mindent elvétünk. Ha a múltban vagy a jövőben élünk, óhatatlanul elégedetlenek leszünk, mert miközben az foglalkoztat minket, aminek híján vagyunk, annak szenteljük minden figyelmünket, amire vágyunk, nem látjuk meg azt, amit már megkaptunk. Változtatnunk kell irányultságunkon, el kell fordulnunk a tükörtől, mert máskülönben elégedetlenségre leszünk kárhoztatva. Még ha olykor meg is kapjuk, amire vágyunk, elégedetlenségünk mit sem csökken. Nem tölt el elégedettséggel, ha miénk lesz, amire vágyunk, mert állandó keresésünk és sóvárgásunk közepette mindig lesznek olyan dolgok, amelyekhez nem tudunk egykönnyen hozzáférni. Az elégedetlen embert nem a szeretet lelkülete, hanem az önösség irányítja. A békének egyetlen útja van. Fel kell ismernünk, és el kell fogadnunk, amit már megkaptunk. Általában nem vesszük észre a legnagyobb ajándékot, amelyben részesültünk. Rendszerint nincs rá szemünk. Nem az egészségről, a jó módról, a szépségről vagy a tehetségről van szó. A legnagyobb ajándék az, hogy létezünk. Egyszerűen az a tény, hogy vagyunk. Ez a legelső és legalapvetőbb ajándékunk. Ha nem ismerjük fel, ami pedig azt is jelenti, hogy nem fogadjuk el, akkor nem is lesz igazán a miénk semmi, amivel útunk során találkozunk. Létezésünk ajándékának elfogadása az első lépés, a leglényegesebb lépés ahhoz, hogy teljesen élők legyünk, s ezért teljesen elégedetté is váljunk. Amikor meditálunk, pontosan létezésünk ajándékát fogadjuk el. A meditáció inkább a létezés, mintsem a tevékenység szintjén helyezkedik el. Bár hosszú időre van szükségünk, mire megismerkedünk ezzel a gondolatvilággal, és még hosszabb időre, mire elfogadjuk a tapasztalatot, amelyet kínál. Nagyon nehéz megtennünk, hogy inkább a léttel, mintsem a tevékenységgel foglalkozzunk. Miután rálépünk a meditáció útjára, egy ideig továbbra is azt gondoljuk, hogy elsősorban teszünk valamit, amikor meditálunk. Tudnunk kell, hogy ezzel a gondolatisággal kezdjük meg útunkat. Idővel azonban megtisztul, ahogyan a dolgokat látjuk. Ha megtanuljuk, mit jelent lenni, mit jelent létezésünk ajándékának elfogadása, igazi elégedettség tölt el minket. Eltávolodunk vágyainktól, s magunk mögött hagyjuk a nyugtalanságot, mindazokkal a vágyképekkel együtt, amelyet e két szenvedély alakít ki bennünk. Ennek eredményeképpen a meditáció gyakorlata természetesen cselekvésünket is mérehatóan megtisztítja. Ha megtanulunk lenni, és el tudjuk fogadni létezésünk ajándékát, idővel olyan új szemléletmód alakul ki bennünk, amely átalakítja és új minőséggel ruházza fel életünket, s azt eredményezi, hogy nagy lelkűbben kezdünk viszonyulni másokhoz. Így módon növekedési folyamat indul el lelkünkben. Nem arról van szó, hogy azonnal megtapasztalunk valamit. Ezért fontos, hogy a meditáció útjára lépve ne számítsunk és ácsingózzunk tapasztalatokra, s végképp ne próbáljunk előidézni vagy siettetni, idő előtt birtokba venni vagy elraktározni tapasztalatokat. Növekedési folyamaton megyünk keresztül. Olyasmi történik velünk, mint amikor a szennyeződések lassan leülepednek egy pohár vízben. Eleinte az összes piszok örvénylik a vízben, amely így zavarossá és szürkéssé válik. Ha azonban nem nyúlunk a pohárhoz, ha nem avatkozunk be, és engedjük, hogy leülepedjen a kosz, a víz is lassan nyugalmi állapotba kerül, és áttetszően tiszta lesz. A vizet figyelve észrevesszük, hogy mennyire szép a tisztasága, az áttetszősége, s mennyire tisztán átlátni rajta. Meglátjuk, hogy mi a valódi egyszerűség. Ha a víz homályos, akkor visszatükrözi, ami előtte van. Ha tiszta, akkor átlátni rajta. Legelőször is azt kell megtanulnunk, hogyan kerülhetünk nyugalmi állapotba, hogyan legyünk csendesek. Mindannyian homályosak és zavarosak vagyunk. Túlságosan is visszatükrözzük magunkat. Engednünk kell, hogy kitisztuljon a tudatunk. A meditáció folyamán pontosan ilyen leegyszerűsödés megy végbe. Elnyugszunk létezésünk tiszta középpontjában. Valóban nyugodtnak kell lennünk, nem elég, ha csak gondolunk a nyugalomra, és nem elég, ha arról beszélünk, mennyire jó lenne elcsendesedni és lelkibb emberré válni. Valóban nyugalomba kell kerülnünk, s engednünk kell, hogy minden cselekvésünk ezzel a belső nyugalommal való összhangból fakadjon. Nyugalmi állapotban megszűnik lelkünk homályossága és zavarossága, tiszta és áttetsző lesz. Ekkor Isten lelke, aki bennünk lakozik, átragyog lelkünkön, ahogyan a napfény átragyog a vízen. Ezt nevezzük a szív tisztaságának. Tudatunk áttetsző és világos lesz, s így megláthatjuk Istent. Boldogok a tiszta szívűek, mondta Jézus, mert meglátják Istent. Kierkegaard azt mondta, hogy akkor tiszta a szívünk, ha egyetlen dologra vágyunk. A legtöbben túl sok mindenre vágyunk. Ha egyetlen dologra korlátozzuk vágyunkat, fokozatosan megtisztulunk a vágytól. Világossá és áttetszővé válunk, mert meditáció közben csak egyetlen dologra vágyunk, arra, hogy a mantrákat mondjuk. Minden egyébnek búcsút intünk, ha hűségesen, egyszerűen és szeretettel mondjuk ki újra meg újra kiválasztott szavunkat, nyugalmi állapotba kerülünk, ahol tisztán meglátjuk a fényt mind magunkban, mind magunk körül. Ezért mindent tisztán kezdünk látni, mert abban a fényben látjuk, amely nem más, mint a látás közege. A zsoltáros ezekkel a szavakkal magasztalta Istent. A te világosságodban látunk világosságot. Ez a világosság az örömérzetét kelti bennünk. Az örömnek az a lényege, hogy látjuk a fényt, és ezért a fény látása az egyetlen biztos alapja annak, hogy elégedettek legyünk életünk során. A béke szelleme tölt el minket, amely nyugalomba és harmóniába meríti életünk valamennyi területét. Csak az a fontos, hogy mi magunk is valóban nyugodtak legyünk, és megmaradjunk azon az úton, amely még messzebbre visz minket a csendben és a nyugalomban. Az út csak azt kéri tőlünk, hogy legyünk teljesen egyszerűek abban a két időszakban, amelyet nap mint nap a meditációnak szentelünk, s minden erőnkkel maradjunk hűségesek kiválasztott szavunk ismétléséhez. A fény, amelyre rábukkanunk, nem más, mint az ige fénye, amelyről János evangéliuma beszél. Amikor minden dolog megkezdődött, az ige már létezett. Az ige Istennél lakozott, és az volt, ami Isten. Az ige tehát Istennel volt kezdetben, és általa jött létre minden. Egyetlen dolog sem kapott létet nélküle. Mindaz, ami létrejött, az ő életétől kapott életet, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság ragyogását nem gátolja a sötét, és soha nem keríti hatalmába a sötétség.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című könyvének harmadik részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Szentek, szent életű emberek.
Szűz Mária, magyarok nagyasszonya. István, a szent életű magyar király, trónörökös hiányában 1038. augusztus 15-én a székesfehérvári palotában az ország vezető emberei előtt országát, népét és szent koronáját egyszer s mindenkorra Jézus anyjának, a boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel. Hartwig püspök legendája ezt így beszéli el. Mikor már nem volt kétséges, István király halálának hamari napja, előszólította a püspököket, az ország nagyjait, először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, az igazságot szeressék, a szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, és mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőzködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgésemben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzárot mondva, lelkemet a te kezedbe ajánlom. Majd így folytatja Hartwig püspök. A lelki szentség kenetét fölvette, mi urunk Jézus Krisztus testének, vérének, útravalójával felüdített szent lelkét az Úr megtestesülésének 1038. évében az örök szűz s a szent angyalok kezébe letette, hogy az el nem múló égi boldogság nyugalmára vezessék. Nagy sírás támadt övéi közt, nagy öröm az angyalok közt, de ez a sírás később mind az életben lévőknek, mind a majdan születőknek örökké való vígságára változott. Így lettünk Európában elsők abban, hogy Jézus anyja a mi nagyasszonyunk és pátrónánk lett. Országunk pedig Mária országa. A történelem folyamán többször is felajánlották országunkat, népünket a boldogságos Szűz Máriának, nagyasszonyunknak. Legutóbb 2000-ben Budapesten a Szent István bazilika előtt Paskai László bíboros úr imádkozt el Eszterházi nádor pál imáját. Ekkor ünnepeltük a magyar kereszténység 1000. évfordulóját. A felajánló imát most elimádkozom. Emlékezzél meg Istennek, dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hűszolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra, légy szószólónk és közben járunk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink, és minden inségükből kiszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keresünk menedéket mi, a te néped és örökséged. Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat. Hazánk főpásztorainak és papjainak nyeri isteni segítő kegyelmet küldetésük teljesítéséhez. Híveid igaz élő hit cselekedeteiben és gyümölcseiben buzgó szívet. Könyörgünk nagyasszonyunk magyar hazánk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az igazságosságot, és a közjó előmozdításán őszinte igyekezzel fáradozzanak. Könyörgünk nagyasszonyunk egész nemzetünkért, vezest kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak álhatatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig örök nyugodalmat. Légy minden ügyünkben szószólónk Szent Fiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket. Fogadd kegyesen kérésünket, hogy közben járásoddal megsegítve a jelen élet küzdelmei után az örökké való boldogságra juthassunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. régi magyar himnuszunkat gyakran énekeljük. Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagyénységben lévén így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ó, Atyaistennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája, nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod, fordítsd oltalmunkra. Hogy mint Isten anyját régen tiszteltenek, úgy minden magyarok most is dicsérjenek. Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, Szent László király is minket reád bízott. Sokat fiad ellen megvalljuk vétettünk, de könyörögj értünk, s hozzája megtérünk. Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk, mert ha nem cselekszed, egy lábig elveszünk. Dicséred, dicsőség legyen az Atyának, a te szent fiadnak, s szent lélek mátkádnak, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Magyarok nagyasszonya ünnepén, a szent misében így imádkozunk. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közben járására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István